kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 329. dicséretünk második versszakát énekeljük el. A 329. dicséretünk második versszakát nem éltem még a földszínén, de értem, megszület. Kedves testvérek, az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. S hadd olvassak még egy igét Ézsaiás próféta könyvéből, a 43. fejezet első verszakát. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves Sára, a dogmatika, az egyházi tantételek tudománya a keresztséget látható igének nevezi. Arról tesz tanúságot ez a látható ige, hogy a mindenható Isten mindenható szeretettel szereti az embert. Szövetségébe kívánja vonni őt, szövetségre kíván lépni vele. Ennek a szövetségnek a hátterében pedig Jézus Krisztus és az ő váltság műve áll. A mindenható Isten örök szeretetéből kifolyólag úgy döntött, hogy megigazítja az istentelent. Megigazítja mindazokat, akiket a bűneik vádolnak, akiket a lelki ismeretük háborgat, azokat, akiknek nincs személyes élő kapcsolatuk az ő Szent Fiával, Jézus Krisztussal. Azokat Jézus Krisztus által üdvözíteni akarja. Jézus nem azért jött el közénk emberek közé, hogy jóságot és igazságot keressen, hanem azért, hogy jóságot és igazságot hozzon, és azoknak adja, akik egyáltalán nem jók és nem igazak, magyarán akik bűnösök. Ott hagyta a menny minden dicsőségét, és eljött közénk, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy a foglyoknak szabadulásáról, a vakoknak szemük megnyilásáról, és a megkínzottaknak szabadulásáról tegyen bizonyságot. el kellett szenvednie mindazokat a gonoszságokat, mind azokat a gyűlölködéseket, hamis vádakat, amelyek az emberek felől érkeztek irányába, sőt, még tanítványainak hitetlenségével, heves indulataival és értetlenkedéseivel is szembe kellett néznie. Szenvedésének tetőpontja pedig a golgotai kereszten teljesedett be. Felvitte a keresztfára valamennyi vétkünket, bűnünket, és azoknak súlya alatt meghalt, összeroppant. Utolsó szava elvégeztetett, arról tanúskodik, hogy megváltói küldetését beteljesítette, elvégezte, lehetővé tette bűneink megsemmisítését. Harmadnapon halottaiból feltámadt, és így, ilyen módon szélesre tárta a mennyek országának kapuit valamennyiünk előtt. A mindenható Isten megtalálta tehát annak a módját, annak a lehetőségét, hogy a tőle elszakadt és emiatt boldogtalanságban vergődő ember lelkét megmentse az örökké valóság számára. Ennek oka pedig fokon egyszerű, az Isten szereti az embert, az Isten igény tart az övéire. Így mondja ezt Ézsaiás proféta, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves gyülekezet és kedves Sára, egy sokak által jól ismert történet szerint, amikor Luther Mártont, a nagy reformátort, az ördög elővette és kínoszta órákon, napokon keresztül, akkor ez a nagy ember egy isteni sugallattól vezérelve két szót vésett íróasztalába. Baptizatus sum, meg vagyok keresztelve. Amikor aztán újra jelentkezett a gonosz, a reformátor az asztalán szereplő feliratra tekintett, és eszébe jutott, hogy mit tett érte az ő megváltója. Világossá vált, hogy nem a gonosz, nem a kísértő játékszere, hanem Jézus Krisztus tulajdona. Kedves Sára, neked is jusson eszedbe, valahányszor majd az élet viharai feltámadnak körülötted, és folytogatni próbálnak, ne félj, mert Jézus megváltottja vagy. Isten gondoskodott rólad, és a te számodra is lehetővé tette a szabadulás és az örök élet útjain való járás lehetőségét. A keresztség szentsége, mint látható ige, erről az Isten által felkínált szövetségről biztosít most téged is. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Most a gyülekezet fönnállva, Szülő és Sára, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alássa poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el, hogy ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljétek. Ha igen, feleljük közösen, ígérjük. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, Atyánk, őrizd meg, és engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket, hogy élőhitű, Krisztus Urunkat igazán követő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Sári, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldjon meg téged és a te szüleidet, hogy az ő követésében, Jézus Krisztusban való hitben járhass egész életeden keresztül. Ő adjon neked erőt és békességet a te életedbe. Amen. A 134. dicséretünket énekeljük, helyünket elfoglalva. A 134. dicséretünket tehát a harmadik versszak éneklése közben gondoljunk a most megkeresztelt Sárira. A 134. dicséretünk így kezdődik. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan. Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, Sámuel második könyvéből, a 16. fejezet 5-től 14-ig terjedő verszakaiból. Simei szidalmazza Dávidot. Amikor Dávid király megérkezett Bahurimba, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simei, Géra fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haigálta Dávidot és Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Így orcsárolta őt Simei, gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember. Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisai, Szeruja fia. Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat, ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. A király azonban ezt mondta. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Szeruja fiai, mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt? Majd ezt mondta Dávid Abisájnak, és összes szolgájának. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini? Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Dávid továbbment embereivel az úton, Simei pedig vele átellenben a hegyoldalon menve egyre ócsárolta, kövekkel dobálta, és port szórt feléje. Így jutott el a király, és a vele levő hadinép fáradtan a Jordánon túlra, és ott pihenőt tartottak. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy tart még a kegyelmi idő, köszönjük neked azt, hogy szól még a te igéd, a te beszéded, köszönjük neked, hogy a te szereteted ma is ugyanolyan hűséges, mint volt évszázadok során, évezredek során, mindvégig. Köszönjük neked, Urunk, a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, köszönjük a drága ígéretet, hogy ahol ketten, vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, ott te is jelen vagy. Urunk, kérünk, hogy áld meg a mi együttlétünket, megint megvalljuk neked vétkeinket, bűneinket, ki konkrétan elmondja neked mindazt, amit ellened vétett, és most így együtt közösen kérjük, hogy ne azokra a vétkekre, nyomorúságokra, bűnökre tekints, amelyek a mi életünket is nehezítik, tönkreteszik, hanem a te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra és az ő golgotai kereszt halálára. Áld meg a te igédet, kérünk szent lelkedért, hadd végezze el ő bennünk a te igéd áldott munkáját. Jézus Krisztusért hallgasd meg a mi imánkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 300. dicséretünk 3. versszakát énekeljük el. Ez az ének így kezdődik, a 3. versszak tehát. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.
Thank you. Kedves testvéreim, Isten szent lelke segítségül hívásával, az előbb hallott ige szakasz alapján, valamint Máté evangéliuma 5. részének 43. versétől a 48. versig terjedő szakasz alapján szeretnék bizonyságot tenni. Most ez utóbbi szakaszt olvasom, tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 43. verstől a 48. versig terjedő szakaszt, amely a bibliaolvasó kalauzunk szerint mostani igénk. Jézus Krisztus mondta, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Eddig Isten írott igéje. A karácsonyt a kamaraerdei idősek otthonában is úrvacsorával egybekötött istentisztelettel ünnepeltük meg, s utána elvittük az úrvacsorát szobákba is, azokhoz, akik igényelték, de nem tudtak eljönni közénk. Mindeközben az egyik szobában némi nehézségbe ütköztünk. Az úrvacsorázni kívánó néni egyik szobatársa ugyanis egyfolytában beszélt. Elmondtuk neki, mire készülünk, hogy mi fog történni, s szépen szeretettel arra kértük, hogy ő csendben figyelje ezt. Hiába. Ő csak mondta, mondta és mondta a magáét. Hamar rá kellett jönnünk arra, különösképpen is mindabból, amit mondott, hogy így nem fogunk célt érni. Nyilvánvaló, hogy viselkedése valamilyen komoly betegség következménye. És míg mi a különböző elterelő hadműveletekkel próbálkoztunk, addig az a néni, akihez az úrvacsorát vittük, elpanaszolta, hogy mennyire nehéz együtt lakni, együtt élni ezzel a nénivel. Teljesen megértettem, nem tudtam elítélni őt azért, hogy panaszkodik a szobatársára, mert arra gondoltam, hogy még nekünk egészségeseknek is nehéz ezt elviselni legalábbis hosszabb ideig, mert egy rövid ideig, amíg bemegyünk, és ott vagyunk 5 percet, 10 percet a szobában, de hogy napról napra mindig együtt lenni vele, hát akkor mennyivel nehezebb nekik, akik saját maguk is különböző betegségekkel küszködnek, akik gyengék, idősek, akik nyugalomra, csendre vágynának, és akkor mindig ezt kell hallgatniuk. Nem könnyű szeretni az ilyen embereket. Pedig ők, illetve hát ez a néni, nyilván nem szándékosan tette ezt, mint ahogy mondtam is, hogy a betegségéből fakadt ez a magatartás. Nem azért tette, hogy így bosszantsa azokat, akik vele együtt laknak. De ha még az ilyeneket sem tudjuk igazán szeretni, igazán elfogadni, akkor hogyan viszonyulunk azokhoz, akik tudatosan akarnak nekünk rosszat, akik tudatosan nehezítik meg az életünket? Dávid királyt hallottuk az első bibliai szakaszból, így szidalmazta, így bántotta Simei. Dávid éppen egyik fia, Absalom, és annak csapata elől kellett, hogy meneküljön. Absalom ugyanis fellázadt ellene, a trónjára tört. Azon igyekezett, hogy a nép tagjai közül minél többeket a maga oldalára fordítson. Egyre nagyobb lett az a sereg, amely hozzá pártolt, amely ment utána, és aztán odáig fajult a dolog, hogy Dávidnak hőemberei kíséretében el kellett hagyni a Jeruzsálemet, menekülnie kellett. Vagyis ez a menet nem valami dicsőséges. Azt is elképzelhetjük, hogy milyen állapotban vonultak ott ők, hogy Dávid is milyen lelki állapotban lehetett, miközben távolodtak Jeruzsálemtől. És akkor útközben egyszer csak eléjük ugrott ez a Simei nevezetű férfi, aki Dávid elődjének, Saulnak a családjából való volt, és így kiabált Dávid felé, gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja az úr rajtad Saul házának minden kiontott vérét, aki helyette király lettél, és odaadta az úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. És azt is hallottuk, hogy mindezek mellett még kővel is dobálta a királyt és a vele vonuló embereket. És akkor azok közül, akik Dáviddal együtt voltak, egy Abisaj nevezetű férfi odafordul Dávidhoz, és azt mondja neki, hogy ő bizony leüti a fejét ennek a Simeinek. Abisaj ura védelmére akar kelni. Azaz másik ember érdekében vágna vissza. De mi is a helyzet akkor, amikor rólunk van szó? Amikor bennünket ér bántalom, szidalom, amikor ránk zúdul a harag, a gyűlölet, nekünk tesznek keresztbe. Nem vagyunk-e képesek saját királyunkért, magunkért fejeket leütni? Ha nem is szó szerint, de átvitt értelemben. Talán úgy, hogy azon az emberen, aki bántásunkra tört, aki valami rosszat tett velünk, keresztül nézünk. Úgy viselkedünk a jelenlétében, mintha ott sem lenne, mintha nem is létezne. Bármit mond, legyen az esetleg megszíplelendő igazság, útmutatás, hasznos tanács, nem vesszük komolyan. Meg sem halljuk, mert ő mondta, ő, aki ellenünk tölt. Vagy pedig igyekszünk az előrehaladás útját elvágni előtte, munkájában vagy a kapcsolataiban. Lehet az is, hogy csak a szavainkkal ütjük le a fejét. A gyűlöletre legegyszerűbb gyűlölettel válaszolni. Ezzel a témával foglalkozó könyvben olvastam, hogy 100 ember közül talán 70 ezt teszi. Ha te úgy, akkor én is úgy. És azzal folytatja a könyv, hogy 100 ember közül talán 25 elnyomja a gyűlöletet, és magában füstölög. Ki gyávaságból, ki bizonyos meggondolásból. Jobb és kedvezőbb alkalomra vár. Addig elraktározza magában, és az adott pillanatban annál nagyobb erővel tör elő belőle. 100 ember közül, tehát 95-nek eféle a reakciója. testvérek, olvasgatva Jézusnak e szavait, amelyeket a Máté evangéliumából hallottunk most, és abból különösképpen is a következőket, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fét köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Szíven ütött ez a kérdés, hogy ugyanazt tesszük, vagy többet másoknál. Azaz, a mi válaszunk is fejleütés, lefejezés a gyűlöletre, rossz indulatra. És valójában mi is csak azokat szeretjük, legalábbis valamennyire, akik minket szeretnek. De ha ugyanazt tesszük, mint a többiek, mint az Isten nélkül élők, akkor miben mutatkozik meg a kereszténységünk? Keresztény szó azt jelenti, Krisztust követő, Krisztushoz tartozó. És ő pedig most többre hív bennünket. Így olvastuk, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ha ő erre hív, akkor ez azt jelenti, hogy lehetséges is ez. De hogyan lehetséges? Hiszen mi sokkal inkább azt érezzük, azt tapasztaljuk, hogy olyan nehezen, vagy egyáltalán nem megy ez nekünk. Isten beszédéből azt is megérthetjük, hogy hogyan lehetséges. Maga Jézus a mondat második felében mennyei atyáról, a mindenható Istenről beszél, és most azt tartja fontosnak elmondani róla, hogy ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Azaz, Isten nem tesz különbséget javainak osztogatásában ember és ember között. Az ő szeretete nem személyválogató. Erre az Istenre bízta rá ügyét Dávid király, és most emlékezzünk vissza megint egy kicsit az Ószövetségből olvasott ige szakaszra. Istenre bízta Dávid az ügyét, akkor, amikor ennek a bizonyos símeinek a szavai, szidalmazó szavai, meg a kövei szálltak feléje. Hallottuk, hogy így válaszolt Dávid Abisajnak, aki rögtön odaugrott, hogy majd én bosszút állok, majd én intézkedem. Nem rám, és nem rátuk tartozik ez, Szeruja fiai, mert ha ócsárol. És ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor ki mondhatná neki, miért tetted ezt? Azaz Dávid túlnéz a szidalmazón, és meglátja mögötte, fölötte Istent. Ott látja az Urat. Dávid tudja, hogy neki közvetlenül az Úrral van dolga mindig és minden helyzetben. És ebből a szempontból már nem is érdekes Símei szidalmazása. Innen nézve már nem is fontos, hogy Símeinek van-e igaza, vagy nem. Az Úrnak mindig igaza van. És hogyha éppen Símei ügyében volna is Dávidnak mentsége, Dávid jól tudja azt, hogy ő bűnös és nyomorult ember. Azaz tulajdonképpen nem is érdemel más, csak az, ami akkor ott éppen történt vele. Dávid megadja magát az Úrnak. Nagyon sok alázat kell ehhez, hogy így tudjon tenni az ember. De hogyha meg tudjuk ezt cselekedni, akkor azt lehet tapasztalni, amit Dávid is tapasztalhatott, hogy az átokból áldás válik. Ha tovább olvasok a történetet, akkor láthatjuk annak folytatásából, hogy az ő lázadó fia Absalom csatát vesz, és Dávid újra király lesz. Dávid tehát Istenre bízta magát, ott akkor is, abban a nagyon nehéz helyzetben is. A Zsoltáros is ezt az utat tartja járhatónak, amikor azt mondja, csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Igen, hogyha eddig feszítettek a gonosz indulatok, a harag, akkor most csillapodj le. Tekints az Úrra, várd őt, hívd őt. Mondd el neki, hogy mi történt, és hogy ez rád milyen hatással van, hogy most mit érzel, hogy most milyen indulatok támadtak fel benned, azaz add át a haragodat, add át a sérelmedet, a fájdalmadat az Úrnak. Péter apostol is erről beszél első levelében, amikor azt mondja, mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyva, hogy az ő nyomdokát kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus Krisztus tanít bennünket arra, hogy hagyjuk abba már végre az önmagunk állandó szemlélgetését, az önmagunk körülforgást. Ma is és mindig is ez volt az egyetlen gyógyulási lehetőség. Hiszen minden harag és minden méreg és gyűlölet alapja éppen az, hogy az énünket éri sérelem. Vagy énünknek nem sikerül érvényesíteni célját, és mi pedig teljesen belegabajodunk ebbe az érzelembe. Vagyis azzal a kérdéssel érdemes nekünk most szembesülnünk, lehet, hogy újra, mert már máskor is szembesültünk, hogy ki az életünk királya? Ki gyakorolja az életünk felett az uralmat? Mert ettől függ, hogy mennyire tudunk szeretni. Mindnyájan úgy jövünk a világra, hogy a magunk urai vagyunk. Úgy kezdjük az életünket, és úgy éljük az életünket, hogy tudjuk mi, hogy mit akarunk. Azt is, hogy kiket akarunk felhasználni a céljainkra adott esetben, és Jézus Krisztusra nem figyelünk. Aztán van egy másik fokozat, amikor már hallunk Jézusról. És lehet, hogy egyre több ismeretet szerzünk róla, egyre több bibliai történetet. El tudunk már talán mondani, de őt magát gondosan bezárjuk egy kalickába, és az életünk trónján változatlanul mi ülünk. És mindkét állapotra az jellemző, hogy a benne lévő ember nagyon sértődékeny. A Szentírás azonban beszél harmadik lehetőségről is. Maga Jézus is erre hív most bennünket. És ez pedig az, hogy az ember leszáll élete trónjáról, és átadja azt a trónt annak, aki egyedül tud uralkodni, akié minden hatalom menjen is földön, átadja élete trónját az Úr Jézus Krisztusnak. És hogyha ezt megtesszük, akkor ettől kezdve lesz az az indulat bennünk döntő, amely volt a Jézus Krisztusban. Pál apostol ír erről a Filippi beliekhez írt levelében, a csodálatos Krisztus himnusz elején. És ez az indulat pedig, amely Jézus Krisztusban volt, és hogyha átadjuk neki életünk trónját, akkor bennünk is egyre inkább lehet a szeretet, a szolgálat, a megbocsátás, az alászállás, indulata. Lehet, hogy most azonban ott van bennünk az a kérdés, hogy jó-jó, Jézusban ilyen indulat volt, ezt elismerjük, de mire ment ezzel az indulattal? Hiszen keresztre feszítették. A gonoszság odaszegezte őt a fára. És vajon nem ettől félünk? Hogyha mi a gonoszt jóval akarjuk meggyőzni, azaz, ha megbocsátunk, hogyha rábízzuk az igazság szolgáltatást valóban Istenre, akkor minket is majd arcul fognak ütni, kigúnyolnak, megsemmisítenek. A kérdés az, hogy vajon Jézus elbukott, vagy győzött a kereszten. Azaz, hiszünk-e a feltámadásban? És a hit merészségével rámerjük-e bízni magunkat az igaz bíróra? A győzelem az nem a miénk, nem általunk jön létre, az adatik nekünk az ajándék. Ahogyan olvashatjuk a Szentírásban, hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Olyan jó lenne, hogyha akkor, amikor mi vagyunk hasonló helyzetben, mint Dávid volt itt, talán nem ennyire kiélezetben, de amikor a mi hátunk mögött beszélnek rosszat, és eljut ez hozzánk, amikor mi tapasztalunk rossz indulatot a mellettünk lévő részéről, akkor eszünkbe jutna az, amit I. és Gyula így fogalmazott meg 4 sorosában, minden ütésed átkod hiába ellenem, szörnyű a fegyverem, megbocsátok. Jézus Krisztus most ezt a szörnyű fegyvert adja a kezünkbe. Vegyük át, és induljunk ezzel tovább innen a templomból. És akkor megtörténhet az, hogy nem ugyanazt tesszük, mint amit az Isten nélkül élők, hanem többet. Adja az Úr, hogy ebben az esztendőben minél többször ezt a többet is meg tudjuk cselekedni. Amen. 464. dicséretünket keressük meg, és az első verszakának éneklésével is hívjuk a mi Úr Jézus Krisztust a szívünkbe. Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. 464. dicséretünk első verszakát énekeljük tehát. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy bár mi olyan sokszor megbántunk téged, olyan sokszor figyelmen kívül hagyjuk szabadat, akaratodat, és te mégis szeretsz bennünket. Érthetetlen ez a végtelen szeretet, de olyan jó lenne, hogyha megérteni nem is tudjuk, de legalább végre a szívünkben nagy-nagy hála lenne irántad azért, hogy te így viszonyulsz hozzánk. És ez a szeretet, ez indítana bennünket a szerinted való jónak a cselekvésére. Ez a szeretet vezetne bennünket akkor is, amikor a másik emberhez odalépünk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy nagyon sokszor nem így van ez. Nagyon sokszor emberi indulataink, gonosz indulatok, harag, irítség, féltékenység, s ehhez hasonló indulatok irányítanak bennünket, és határozzák meg a beszédünket, a cselekedeteinket. Urunk, köszönjük, hogy most tanítottál bennünket, hogy mit tehetünk ezekkel az indulatokkal. Köszönjük, hogy megérthettük ebből, hogy ezeket is vihetjük oda hozzád, sőt, akkor szabadulhatunk meg tőlük, hogyha készek vagyunk megvallani előtted ezeket. Elmondani azt, hogy éppen mit érzünk, mit gondolunk a másikról, hogy milyen indulatok támadtak fel bennünk. Elmondani ezeket neked imádságban, és kérni, hogy szabadíts meg ezektől bennünket. És köszönjük, hogy neked van hatalmad a szabadításra. Köszönjük, hogy mondhatunk nemet a gonoszra. Köszönjük, hogy győzhetünk. És ez a győzelem, a te ajándékod, ez csak általad lehetséges, hogyha mi valóban hozzád fordulunk. Köszönjük, hogy te nem csak a tenger viharát tudod lecsendesíteni, amiről a Szentírásban olvashatunk, hanem a mi szívünk viharait is. Bocsásd meg, hogy mégis oly ritkán fordulunk hozzád. Bocsásd meg, hogy ehelyett inkább melengetjük magunkban a haragot, a neheztelést, a sérelmeket, hagyjuk, hogy ott gyűjjenek, és aztán gyűlöletté csomósodhassanak össze, gyűlöletté, amely pedig öl. Lehet, hogy nem késsel és pisztollyal, hanem szavakkal, de szavakkal is tudunk mi ölni. Urunk, arra kérünk most téged, légy segítségül nekünk abban, hogy amire tanítottál, az gyakorlattá válhasson az életünkben. Hogy ne ugyanazt tegyük mi is, mint amit a nélküled élők tesznek. Hogy ne ugyanúgy reagáljunk a haragra, az indulatokra, a megbántásra, hanem képesek legyünk arra többre, amire most is hívtál bennünket, a megbocsátásra, a szeretetre, arra, hogy még az ellenségeinket, a nekünk rosszat akarókat is szeretetben megpróbáljuk elhordozni. Segíts nekünk abban, hogy a veled való közösségünk fontos legyen számunkra, és azt ápoljuk és erősítsük, mert csak ebben a közösségben tudunk így odafordulni a mellettünk lévőkhez, még az ellenségeinkhez is. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy a családunkban is hadd szűnhessenek a feszültségek, így a te segítségeddel neked engedve. Hadd szűnhessenek feszültségek itt a gyülekezetben is. Könyörülj meg rajtunk, hogy végre elfogadhassunk téged teljesen életünk királyának, mindegyikünk, hogy átadhassuk magunkat teljesen neked, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy neked van igazad, Uram, minden esetben, és hadd tudjuk úgy megélni mindazt, ami történik velünk, hogy mindig ott legyen bennünk, hogy mi hozzád tartozhatunk, mi előtted járhatunk, és te ott vagy minden fölött. Imádkozunk így azért, hogy légy velünk a ránk következő hétköznapokban is. Könyörgünk betegjeinkért, könyörgünk a magányosokért, hogy hadd tapasztalhassák meg azt, hogy milyen csodálatos a veled való közösség. Imádkozunk azokért is, akik szomorúsággal, gyásztal a szívükben jöttek el ide, ők pedig élhessék át azt, hogy te vigasztaló Úr vagy, hogy hadd tudják ők is a bánatukat imádságban letenni eléd, hogy te békességet adhass nekik, és így indulhassanak tovább. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt imádkozzuk, most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira. Ezek a következők: hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, szerdán este 17:30-tól a felnőttek számára lesz konfirmációs előkészítő, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmáció előkészítőt, 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk bibliaórát. Hirdetem azt is, hogy január 15-től este 6 órai kezdettel 5 napon át az egyetemes imahét alkalmai lesznek. Ennek az imahétnek a rendjét kitettük a hirdető táblánkra, tehát ott elolvashatjuk. Egy alkalmat azért szeretnék ezek közül kiemelni, és ez a záró alkalom, a pénteki alkalom, amely itt lesz a mi templomunkban, és a baptista lelkipásztor hirdeti itt közöttünk Isten igéjét. És mint ahogy már évek óta tettük, szeretett vendégséggel zárjuk, tehát ennek a szeretett vendégségnek mi leszünk a házigazdái. Készüljünk tehát így erre az alkalomra. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy ahogyan decemberben már volt arról szó, holnap este megbeszélést tartunk az istentisztelet után. Erre a megbeszélésre a volt presbiter testvéreket is várjuk még, és azokat is, akik most lettek presbiterek január 1-től. Szeretnék itt is köszönetet mondani mindazoknak, akik csütörtök este segítségünkre voltak abban, hogy az alaksort elöntő tengert, áradatot azt megszüntessük, ugyanis csőtörés volt az épületünkben, és emiatt több mint 20 centis víz öntötte el az alaksort, és akik bibliaórára érkeztek, azok így töltötték a bibliaórát, hogy megfogtuk a lapátokat, meg megfogtuk a gödröket, és a vizet igyekeztünk eltávolítani. A tűzoltók is itt jártak, tehát a nagyját, a munka nagyját ők végezték el. Minden esetre köszönjük szépen mindazoknak a fáradozását, akik ebben velünk együtt munkálkodtak. A Magyar Biblia Társulatnak az újabb hírlevele is megérkezett, néhány példány, ezeket megtalálhatjuk hátul a persely mellett a kijáratnál, mint ahogy a Reformátusok lapja legfrissebb példányait is. Az iratterjesztő testvérünk pedig kéri azokat, akik bibliaolvasó kalauzt, képes Kálvin kalendáriumot, református falinaptát rendeltek, de még nem vették át, mielőbb jelentkezzenek érte. Van még néhány rendelésen felüli példány is, és 2006. évi naptár, amely 12 darab igésképes lapot is tartalmaz. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Ritter Béláné Kovács Máriától, aki 1917. szeptember 29-én Budapesten született, és 2005. december 12-én szintén Budapesten hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Bóza Györgyné Kovács Irént is, aki 1920. december 9-én Debrecenben született, és 2005. december 30-án Budapesten hunyt el. Ami Urunk Istenünk adjon vigasztalást, békességet és erőt minden megszomorodott szívű testvérünknek. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó tételményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. A január 1-i perselypénz 25.380 forint volt, a diakoné perselyben pedig 5.550 forint volt. Hirdetem a karácsonyi borítékos adományok összegét is, így módon 91.000 forint érkezett ide, Isten áldjon meg minden jókedvű adakozót. Most pedig a 467. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind az öt verszakával, az ötödiket, tehát az utolsót majd fennállva. 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.